Az autógyártás globális beszállítói láncának összeomlása, a súlyos alapanyag és alkatrészhiány, valamint a katasztrófával fenyegető európai energiahiány nem sok jóval kecsegteti az elektromobilitást. Ennek ellenére az Európai Parlament nem enged. 2035-től kizárólag zéró kibocsátású járművek gyártását és kereskedelmét engedélyezi az Unióban. Más kérdés, hogy az akkumulátoros villanyautók nem minősülnek teljesen zéró kibocsátásúnak, ráadásul a durva európai elektromos áramárak egyelőre kétségessé teszik az akkucsomagos autók versenyképességét. Idehaza is csak addig jelentett marketing előnyt a villanyautó a belső égésű motorral szerelt jó járművekkel szemben, míg rezsicsökkentett díjas árammal tankolhattak otthon az autók. Úgy tűnik, ennek a társadalmi, költségvetési és erkölcsi szempontból is vitatható korszaknak vége a drasztikus áramdíjemelkedéssel. Gyaníthatóan, ha normalizálódik is a helyzet, az otthoni töltés soha többé nem lesz támogatott. De vajon az Unió által is nevesített szintetikus üzemanyagok bevezetése hozhat-e áttörést a zéró kibocsátású közlekedésben? Pap László műszaki szakértőnket kérdezem. Szervusz!
Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat! Nos, hát... Hogy áttörést hozzon, ahhoz azért néhány feltételt teljesíteni kellene. Az egyik az az lenne, hogy ebből a szintetikus hajtóanyagból nagyságrendekkel többet kellene előállítani, mint amit ma tudunk. Hát itt mindössze arról van szó, hogy nagyon kevés cég, illetve előállítóhely foglalkozik ezzel. És a másik dolog, hogy az árát azt le kéne csökkenteni az egy ötödére, egy tizedére. Hát ugye a mai technológiával kiszámolt árról beszélek
ugye
most.
Ugye több cég is előtt üzemanyagot. Igen. Van, aki már most nagyiparban üzi, azt hiszem a Porsche elkezdte el Chilében. Hát ők azzal indultak, hogy 10 dollár egy liter. Igen. Aztán, hogyha majd fölfut 3-4 év múlva 550 millió literre az éves termelés, akkor le lehet vinni talán 1-2 dollárra azt a bizonyos liter árad. Viszont például a Boschnál 2 dollárról beszélnek, más cégeknél pedig 4 dollárról. Tehát többféle üzemanyagáról hallani.
Igen, hát hogyha megnézzük a mostani tendenciákat, vagyis azt, hogy a benzin és a gázolajára hogy megy fölfelé, hát azt kell mondjam, hogy belátható időn belül bekerül abba a kategóriába ennek az e-fuelnek az ára, hogy versenyképes lesz.
A benzinessel szemben.
Akár.
Kérdés, hogy az elektromos autóval szemben lehet-e versenyképességről beszélni. Tekintsük már át az elektromos autó helyzetét. Tehát ugye említettem a bevezetőben, hogy Magyarországon nagyon-nagyon támogatott volt ugye eddig Európa néhány országához hasonlóan a elektromos autó vásárlás, maga a megvétele is. Az üzemben tartáshoz szintén rengeteg adóforintot adott hozzá a költségvetés, hiszen az odahaza, ha valaki bedugta a villásdugóba az autóját este és reggel levette róla, egész éjszaka a költségcsökkentett elektromos árammal sikerült tankolnia, szemben a benzinkútnál nagyon megadóztatott benzinnel és üzemanyaggal, tankolókkal szemben, ugye?
Igen.
Ez a helyzet most itt meg fog változni, hiszen az általános elektromos áron fogyasztásba nem fog beleférni egy elektromos autó fenntartása otthon.
Így van. Hát eddig körülbelül 37 forintos kilovattóra árral tudtunk számolni, és ha megnézzük azt, hogy egy átlagos elektromos autó az 18-20 kilovattórányi energiát fogyaszt 100 kilométeren, hát ebből lehetett matekozni, hogy mennyire gazdaságos. Na igen ám, de most mi történt? Hogyha megnézzük azt, hogy mennyi az elektromos áram tényleges ára, akkor azt látjuk, hogy eddig is, hogyha valami külső országút autópálya melletti töltőhöz álltunk be, némelyiknél már találkozhattunk 280 forintos kilovattóránkénti árral, de én azt hiszem, hogy hamarosan meg kell barátkoznunk azzal, hogy otthon is ennyi lesz, vagy legalábbis az elektromos autó töltésére fordított áram lesz ennyi.
Ez egészen biztos vagyok benne, hogy ez nem marad így ebben a mostani helyzetben, hogy a rezsicsökkentett árammal lehet odahaza tankolni, hogy hogyan fogják ezt műszakilag megoldani, hogy lesz-e külön tarifa, vagy pedig csak a többlet fogyasztást fogják majd elszámolni, ugye, ezt még nem tudni.
Hát szerintem nem kell a külön tarifával foglalkozni, mert az az árkülönbség, amit már most lehet satszolni nagyjából, hogy mennyibe kerül a nem támogatott áram, az bőven elegendő
lesz.
Igen,
csak ezen nincsen adó, tehát hogyha egyre több lesz az elektromos autó, annál kevesebb lesz a benzines, meg a dízel, ami viszont hatalmas adótartalom van, a költségvetési bevétel hibázni fog, tehát valahol ezt be kell pótolni, tehát az elektromos autót valahol majd meg fogják adóztatni.
Igen, hát minden esetre nem csak ez a probléma, hanem az is probléma, hogyha valaki akar létesíteni egy töltőt az utcán vagy akárhol, nagyon komoly költségekkel kell szembenéznie, arról nem beszélve, hogy hát az energiát is valahogy oda kell vezetni. Most az elektromos autók már ott tartanak, hiszen itt az a legfőbb probléma, hogy a töltési idő igen hosszú, ezen úgy lehet segíteni, hogy a rendszer feszültséget növelik, most már a 800 voltos rendszerekről is beszélgetnek, és némelyik autóban benne is van.
A Hyundai Kia az például tudja már is, és a Porsche is.
Meg az Audinak is a e-tron GT-je. Ez azt jelenti, hogy a kétszer akkora feszültség ugyanakkor a teljesítményi töltőnél fele akkora töltési időt eredményez. Igen ám, csak hogy ehhez kell még valami, megfelelő teljesítményű töltőoszlop. Na aztán itt jönnek a problémák.
És hálózat.
Hát igen, nyilvánvaló az ilyen nagy teljesítményű töltőkhöz puffer akkumulátorokat is tesznek, mert a hálózatból egyszerűen szinte lehetetlen levenni ekkora áramot, de most mást mondok, a szilárdtest akkumulátoroknál a Toyota reklámozza, hogy ő neki már van ilyen autója a piacon is, és 5-10 perces töltési időről beszélnek 0-ról 100%-ra. Van egy apró szépséghibája a dolognak, hogy 1200 kW teljesítményű töltő kellene hozzá.
Erőmű kell hozzá.
Hát ami azt jelenti, hogy a mai komoly töltőkhöz képest 10-szer akkora, vagy 5-szer legalább kellene hozzá. És hát ugye, ha most arra gondolunk, hogy egy ilyen igazi töltőállomáson nem csak egy oszlop szokott lenni, hanem 4 vagy 6 pláne, akkor nagyon könnyen elképzelhetjük, hogy micsoda hatalmas energiamennyiségre lenne szükség akkor, hogyha elterjedne ez az autó, aminek egyébként tényleg ez 5-10 perces töltési ideje nagyon szimpatikus.
Az, hogy Európában nagyon durva áremelkedés indult meg az energia szektorban, ráadásul általános energiahiánnyal szenved Európa, ráadásul ugye nincsen elektromos áram sem, hiszen a hagyományos termelést visszafogták, például Németországban bezárták az atomerőműveket, maga a naperőmű és a szélerőmű az pedig teljesen esetleges az előállítási teljesítménye, tehát ebben a szituációban nyilvánvalóan szükség van az elektromos autók továbbfejlesztésére és alternatívák keresésére. Ezért merült föl ez a szintetikus üzemanyag bevezetés vagy bevezethetősége is. De hát kérdés az, hogy ilyen helyzetben, amikor újraindítják a szenes erőműket Németországban, és nem az atomerőmet egyébként, ami lényegesen tisztább, és zöldnek minősítette az Unió, szóval ebben a helyzetben beszélhetünk-e az elektromos autók, a villanyautók esetében is zéró kibocsátásról?
Hát természetesen nem. Ha megnézzük például azt, hogy a teljes élettartamra vonatkoztatott károsanyag kibocsátás vagy környezet terhelés szempontjából hol tart a villanyautó meg a belső égésű motoros, akkor azt látjuk, hogy úgy nagyjából olyan 78%-kal kevesebbet szennyez a villanyautó, mint a hagyományos belső égésűek. Az e-fuel, a műbenzin, műgázolaj esetében 53%-kal szennyez kevesebbet a villanyautó, de hát itt a probléma az, hogy hogy állítjuk össze az energiamixet egy adott országon belül.
És hogy mennyi időtartam alatt, mert ugye egy...
Hát itt az egész autóéletet vesszük, ami körülbelül 15 év.
Az elmúlt hetekben többször beszéltünk ebben a műsorban, mert az ADAC egy vizsgálatáról, egy tanulmányáról, ott pedig kimondták kereken, hogy a jelenlegi, és az 3 évvel ezelőtti adat volt, a jelenlegi, tehát az akkori energiamixel hajtott villanyautó, körülbelül a benzinesnél, ha jól emlékszem, most nincsenek nálam a számok, durván 100 ezer kilométer után, a dízelnél meg 210 ezer kilométer után fordult át környezetbaráttá. Tehát addig, ha a benzines motort használtunk, addig tisztábbnak számított, mint a villanyautó, azzal az energiamixel. Na most akkor lényegesen kevesebb szenes erőmű működött, mint most.
Igen. Igen, ez óriási nagy probléma, és tulajdonképpen a világ most olyan problémával került szembe, hogy itt van a háború, itt van az energiaválság, a zöldek eddig mondhatni tényleg értek el eredményeket abból a szempontból, hogy próbálták a zöldítés irányába tolni nem csak az energiatermelést, hanem minden egyebet, azonban a mai helyzetben ezt félre kell tolni, sajnos. Mert hova tovább, szinte teljes komolysággal kijelenthető az, hogy a túlélés lehet a tét, és majd utána visszatérünk ismét a zöld gondolatokhoz. Ez nagyon csúnyán hangzik, de kénytelenek vagyunk ezzel szembenézni.
Ezek szerint a karbonsemlegesség megvalósítása 2050-re is kuka? Mint terv?
Hát szerintem sajnos igen, vagy legalábbis el kell tolni néhány évvel a dolgot. Nagyon szép lett volna, ha ezt elérjük, csak ehhez nem kellett volna a háború.
E-fuel, azaz szintetikus benzin, ez lehet az egyik menekülő útja az európai autóiparnak?
Igen, lehet. Abban az esetben, hogyha sikerül ebből megfelelő mennyiséget előállítani, illetve az árat annyira lenyomni, hogy versenyképes lesz. Hát itt azért sajnos azt kell mondjam, hogy segít minket az, hogy ilyen rakétasebességgel mennek fölfele a benzin és a gázolaj literárak, mert hamarabb találkozni fog.
De vajon csökkenti a drágulást az autógyártásban? Ugye tapasztalhatjuk, hogy kivezetik a kisebb autókat, éppen a környezetvédelmi okokra, előírásokra hivatkozva, itt a Unió nagyon szigorúan határozza meg ugye a széndioxid kibocsátást, és hogyha megnézzük az elmúlt 3 évet, van olyan autó, ami megduplázódott az ára ez alatt az idő alatt, sokat kellett fejleszteni ugyanis a motorokon.
Az autógyárak szempontjából kétségtelen, hogy ez a kedvezőbb, hogy inkább drágább autókat csinálnak, és akkor, hogy is mondjam, a korlátozottan rendelkezésre álló elektronikák miatt, ha a kevesebb autót csinálnak, abban nem kell annyi elektronika, viszont nagyobb az ár is. Ugyanakkor, megfordítva, a felhasználó szempontjából ez nagyon rossz, mert a felhasználónak inkább a kisebb méretű autóra volna szüksége, mert legyünk őszinték, az mindenképpen kevésbé terheli a környezetet. Tehát itt ha most csak a villanyautókat vesszük, nagyon nagy szüksége volna a világnak olyan olcsó villanyautóra, amit mondjuk másodautóként a városban használhat, és akkor nem kell küzdenünk azzal, hogy 100 kWh-s, 6-700 kilós akkumulátorokat kell cipelni az autónak azért, hogy megpróbáljon az örökébe lépni a dízelautónak a megfelelő hatótávolságot tekintve.
Igen, de egy ilyen, hogy mondjam, másodlagos autó nem lehet 15 millióért árulni, tehát lényegesen kisebb összegét lehetne, vagy kellene ahhoz, hogy piac képes legyen.
Hát ha forintról beszélünk, igen, sőt, tulajdonképpen a piacnak nagyon nagy szüksége volna 10 millió alatti elektromos autóra, mert azt tényleg meg tudnák venni többen, mert most a nagy közönség véleményét, ha megnézzük, olyanokat szoktam olvasni, hogy egyre inkább úgy néz ki, hogy a villanyautó az a gazdagok lehetősége.
De sajnos most már a belső égésű motoros autó is lassan a gazdagoké lesz.
Igen.
Hiszen, ahogy említettem, vannak modellek, amelyek megduplázódtak az áruk. Az olcsó modelleket kivezették, tehát gyakorlatilag 8-10 millió forinttól indulnak az normális alsó középkategóriás autók. Ha továbbra is ez a tendencia marad, akkor 2-3 év múlva már 14 millió forint lesz az alsó középkategória első belépő szintje.
Nem ismerek belegondolni. Minden esetre a helyzet az, és ilyenkor mindig próbálom magam egy kicsit abba az irányba hát nyomni, hogy ha világszinten nézzük az eseményeket, benne mindig fölmerül az a kérdés, hogy ez az óriási nagy igyekezet az Európai Unióban mennyit javít a világon?
Igen, jó kérdés, és az is jó kérdés lenne, hogy meg kéne nézni, hogy egyáltalán ugyanilyen árak vannak-e mondjuk Afrikában, vagy Dél-Amerikában, mint itt Európában az autókereskedelemben, vagy csak nekünk adják el kétszer-háromszor drágában ugyanazt?
Hát ugyanazt nem, mert ezekben az általad említett országokban messze nem ilyen autókat adnak el, hanem sokkal egyszerűbbeket, ami igaz, jobban szennyezi a környezetet, de ott azt lehet eladni, azzal tudnak közlekedni. Hát az teljesen nonsens, amikor a Land Rover például most kicserélte a modelljét, az eddigi használt Discovery-t, azt hiszem jól mondom, ami őserdőben, sivatagban mindenhol elment, és egy kalapáccsal, csavarkulcsal javítható volt, kicserélte egy olyan autóra, ami csak szakműhelyben, csak elektronikus eszközökkel javítható. Nem véletlen, hogy azon nyomban ráállt egy gyár arra, megvásárolta a jogokat, és más néven ugyanazt a régi Landit gyártja, mert az továbbra is el fog menni a sivatagban és az őserdőben, az új meg csak az első meghibásodásig, és akkor ott kell hagyni.
És ott már nálunk is kapható, hál' Istennek.
Hát igen.
Na jó, de ezen a helyzeten mit tud változtatni a szintetikus üzemanyag, hiszen ha két dollár lesz a legalsó szint adómentesen, arra rárakódnak az adók, azok ugye már is 1000 forint fölé tornáznák a liter árat. Tehát ez akkor nem fog segíteni ezen a mostani kritikus helyzeten.
Dehogy nem. A helyzet az, hogy még egyszer mondom, Európáról beszélünk. Európán kívül továbbra is lesznek belső égésű motoros autók, egyelőre továbbra is ásványi eredetű benzin és gázolaj fogja hajtani, csak itt Európában kell valamit csinálnunk, hogy tovább tudjunk élni és létezni, és a megfelelő infrastruktúrát ne kelljen azonnal megszüntetni és kidobni. Na erre jó lesz az e-fuel, és hogy mennyibe fog kerülni? Megint arra utalnék a cinikus közgazdászokra, hogy az ABC anyagokat, alkohol, benzin, cigaretta, akármeddig lehet emelni, ezzel teljesen nem értek egyet, de megpróbáljuk megvásárolni még egy kicsit magasabb áron is, mert muszáj, mert közlekedni, élni, létezni, dolgozni, muszáj lesz a jövőben is.
De az, hogyha megmenti a e-fuel, a benzin motorokat, a hagyományos belső égésű motorokat, a gyárak is levegőhöz jutnak, és hát nem kell akkor a költséggel számolniuk a elektromos autó fejlesztésnél, hiszen az üteme is csökken a fejlesztésnek. Tehát megmarad a hagyományos technológia, ez nem vezethet oda, hogy csökkenthető lesz végre az autóár?
Sajnos nem. Mert a világgazdaság ma úgy áll, nem vagyok szakember, előre bocsátom, tehát lehet, hogy itt nem fogok egészen pontos dolgokat mondani. De én nagyon nem tartom valószínűnek, hogy elindulna visszafelé az az árrobbanás és infláció, ami most zajlik. Ugyanakkor nem értek egyet azzal, hogy csökkentik az elektromos autók fejlesztési ütemét. Olyan adatok vannak nálam, amelyek azt bizonyítják, hogy ahogy szoktuk mondani, ezerrel folyik tovább a fejlesztés, és érnek is el eredményeket, de egyelőre ezek az eredmények nagyon drága autókban testesülnek meg, és ha ez a technológia úgymond lejjebb kerül az olcsóbb árkategóriákba is, akkor egyre inkább versenyképesebb lesz a villanyautó, és mondom én ezt akkor is, hogyha tudom, hogy a villanyautókhoz a mai technológia szerint használható, csak abból lehet megcsinálni őket, ilyen anyagok, mint a kobalt, meg a foszfor, korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre. Tehát még hogyha sikerül is ezt a technológiát továbbfejleszteni, valami nagy ugrásban kell gondolkodni, már középtávon is.
Hát rengeteg tanulmány született erről egyébként a fejlesztési irányokról, és mostanában egyre többet olvasni arról, hogy az igazi kifutási lehetőség az hidrogénhajtás lesz, és nem az akkumulátoros elektromos hajtás.
Óvatosan bánnék ezzel, mert pillanatnyilag ott tartunk, hogy a hidrogénnel hajtott úgy, a tüzelőanyagcellás autóról beszélünk. Igen, ennek a hatásfoka a 25%-ot nem haladja meg. És ez rettenetesen kevés, mert már a belső égésű motorok is 35-40%-nál tartanak.
Sőt, van olyan benzines, amelyik már sokkal több is.
Hát a konstruktőrök szerint 60% az elérhető maximum, és mindent el kell követni, hogy ezt megközelítsük most.
Jó, ez a mai technológia, a hidrogén technológia, de hát nyilvánvalóan azt is fejlesztik, és ott is vannak kutatások. Tehát ha jól látom, akkor van az akkumulátoros elektromos autózás fejlesztési irány, ugye amiről sokat olvasunk, és látjuk is az utakon a kézdarabokat. Van egy nagyon komoly irányzat a hidrogénhajtásnál, és ezek szerint a szintetikus üzemanyag a harmadik nagyon fontos célirány.
Igen, még egy mondatot azért a hidrogénhajtásról, hogy a Toyota fölelevenítette azt a technológiát, amivel a BMW 20-30 éve már kísérletezett, hogy belső égésű motorban használják a hidrogént. Akkor rájöttek, hogy olyan káros anyagok képződnek, amikkel akkor még nem tudtak mit csinálni, ma már tudnak. Tehát én azt se zárom ki, hogy ha lesz elegendő mennyiségű hidrogén, akkor még akár a belső égésű motor egyik alternatív hajtóanyaga lehetne.
Ezek szerint akkor most köztes állapot van az autógyártásban, ráadásul nagyon rossz időszakot élünk, hiszen energiahiány van, alapanyaghiány van, alkatrészhiány van.
Igen, sajnos.
Ez pedig mindig a drágulást hozza maga után.
Így van.
Kérdés az, hogy mikor ér véget ez az időszak, eljön-e az a Kánaán, amire mindig is vártunk, amikor önvezető autók, elektromos hajtással, napsütésben, virágzó fák alatt tudjuk az életünket letudni.
Igen, egyelőre ez, mintha egyre távolabb kerülne.
Hát meglátjuk, hogy Magyarországon mit hoz a jövő, például itt a háztartási elektromos áram támogatásnál és a többi, hiszen ez alapvető az elektromos autó használók számára.
Pontosan.
Köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad. Önök Pap László műszaki szakértőnket hallották.